Kotár Péter rendező a vendégünk ma itt az arénában. Hír összefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést. A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Gotár Péter rendezővel, a Katona József Színházról, és egyébként érintőlegesen a Kaposvári Színházról is beszélgettünk, és talán ugorjunk is vissza most egy kicsit, hát jó néhány évtizedet, akár 1979-ig, ami talán azért is különösen fontos évszám a pályádon, hiszen az az első nagyjátékfilm elkészült, az Ajándék ez a nap, ami rögtön hazai és nemzetközi sikereket is hozott, és ekkor kerültél a Kaposvári Színházba, ami, hát mondhatjuk, hogy akkor élte a Kaposvári Csiky Gergely Színház az egyik legjobb korszakát. Azért az mégis talán mondhatjuk, hogy nem egy hagyományos út egy sikeres játékfilmes bemutatkozás után leszerződni egy vidéki színházhoz, még ha az akkor a korszak legjobb színháza is volt.
Hát nem az egyik legjobb korszaka, hanem a másik. Legjobb korszaka, én nyugodtan, mert ezt így nem szokták mondani, hogy ez a Babarczi korszak, én nagyon bírtam azt az egész dolgot. Van hasonlóság a mai és az akkori között, a mai harc, a mai színházi harcban nincsenek ilyen éles személyi dolgok, mert nem annyira megosztó. Egységesen utálja a politika a színházat, független attól, hogy melyikről van szó, egy-két kivétellel. És lejjebb van a léc. Valóban lövészárok, vagy nem tudom, micsoda volt az a korszak. Engem nem érdekel, ha a színházról beszélünk, nem érdekelt ez. Én úgy kerültem oda, hogy oda hívtak. Nagyon szép történet, nagyon hosszú, nem mondom el, igen, színészek ajánlására, hogy ez egyébként mindig történni kellene így, hogy egymást valahogy az emberek a közös munkákba megismerve együtt akarnak dolgozni. És pont a Babarczi László volt annyira nyitott, hogy ott ragadtam, és kész. Egyszer csak hívtak egy operettet rendezni, és attól kezdve...
Ezután ne bánts virág az első rendezésed.
Attól kezdve ott maradtam, nem tudom, hogy mennyire voltam oszlopos, nem szeretek sehova
hát azért ez 14-15 év volt az
igen,
azért egy...
Igen, de nem azóta se szeretek semmiféle csoportosulásba, meg nem tudom milyen tömörülésbe benne lenni. Ez alkati kérdés, de mégis nagyon tartoztam oda, és az nagyon fontos volt. Tulajdonképpen mindent ott tanultam, de legfőképpen azt, hogy milyen fajta... Tehát mire kell használni saját magában az embernek a lehetőségeket. És visszamenőleg tudom, hogy milyen oltári nagy türelem, és milyen tehetség vagy szellemiség centrikus volt az egész ügy. Tényleg mindent vissza tudok oda vezetni, amit ott szedtem föl, de ez lehet másnak is hívni, más sorsok elemzésében, vagy így vissza, elég szar, hogy így vissza kell gondolni. De mégis hát ez van.
De utaltál az imént arra, hogy az valamilyen formában azért szenvedélyesebb színház csinálás volt.
Mert
csak abból adódóan, hogy fiatalabbak voltatok, vagy most más az erőtere, a hatása a színháznak, mint volt a 70-es, 80-as években?
Szenvedélyesebb volt az élet.
Maga az élet?
Maga az élet szenvedélyesebb volt a maga nyomorultságával és a kiszolgáltatottságával. Az, hogy mindenképpen azt érezte egy egész... társadalom szerintem, hogy különbözni kell attól, ami van, és nem kell elfogadni azt, ami van, hanem valamit tenni kell. A terapikus szempontból a színház erre nagyon alkalmas, hogy valahogy saját magadat rendbe rakjad, mint most már csak ilyen nagy szavak vannak erre, hogy mint alkotó, vagy mint gondolatközlő. De kétségtelen, hogy a színház ereje, tanítási képessége és nézőig, vagy egyszedőig ható terápiás, vagy pozitív kisugárzása magának egy színházi létnek, egy eseménynek, vagy egy estének, az nagyon erős volt, és nagyon nagy szükség.
De más volt egyébként a befogadói közeg is, mert emlékszünk arra, hogy külön buszokkal mentek le egyetemisták, fiatalok Kaposvárra, ott a Víg Színházi csata, igen. Amikor rendőröket kellett kivezényelni egy-egy kaposvári igen. Vendégjátéknál, de egyébként maga Máté Gábor is azt mondta, aki ugye annak idején szintén a Kaposvári Színházban eltöltött jó néhány évet, hogy voltak éppen a legendás kaposvári időszakban is 3-4 igazán jó bérlet volt. Tehát a húsipari bérletesek nem feltétlenül várták reszketve Zsöné balkonjának a bemutatóját.
Igen, ez a tanulság az egésznek, egyrészt a közönség hűtlen is, és hogy mondjam, szóval nagyon képlékeny dolog. Minden színháznak, ha úgy tetszik, vagy minden műfajnak, vagy minden kornak kötelessége lenne kinevelni a saját közönségét. Kaposváron a közönségnek is volt erre igénye egy idő múlva, hogy nevelve legyen. Tehát nem igaz, hogy nem várták az új bemutatót, várták, de akkor is az a szám, aki egy adott környezetben színházba jár, maga az alapszám az nem változott, és ez volt ez a 21-23 előadás, ami el tudott menni. A tehetsége való gazdálkodás és a művészettel vele járó egészséges hazardírozás az minden ponton megmutatkozott, és nagyon az a fajta alázat, vagy elszántság, vagy jó értelembe vett könyörtelenség, ami egy jó előadáshoz kell, az nagyon tetszett az embereknek, de nagyon hamar elfelejtették ezt, és Pesten sokkal nehezebb egy ilyet megvalósítani, másfajta közönsége van a mondjuk az Örkény Színháznak, ha már mindenáron mondani kell egy címet, vagy intézményt, vagy másfajta közönsége van a Víg Színháznak. Például a úgynevezett Víg Színházi csata, ami most folyik, az legalább olyan érdekes, mint amikor Kaposvár feljött a Víg Színházba, és ennek a mostani csatának is nagyon nagy áldozatok vannak, kellemetlenségek is, de nem szabad például elfelejteni, hogy a Víg Színházba megy egy előadás, az 1000-valahány száz néző, és például van egy Shakespeare darab, amit most már nem nagyon sűrűn játszanak, de 5 vagy 6 éve játsszák, amit én rendeztem, és az 100 000 nézőnél tart, ami egy elképesztő.
Az a makrancos.
Igen, egy elképesztő történet, és színházilag halálosan érdekes, ami egy ilyen előadással történik ennyi év alatt. Eleve nem volt egy konvencionális szereposztás abban a darabban, de hát egy olyan életkorban lévő társadalmi jelentős rész, aki 6 évet öregszik, cserélődik, stb. És itt külön meg kell, még a Varrót szerettem volna ide benyomni, mint szöveg, Varró, annyiféle fordítást, és ha oda elmegyek, és megnézem az előadást, mert más már nem nagyon lehet vele csinálni, csak nézni, hogy valami nagyon nagy igazolása van ebben az előadásban magának a színháznak, a színházi létnek, tehát egy közlési formának, hogy ennyit tud jelenteni 6 év után is, de mondhatom a másik végletet, a Átriumot is, ott is 5 vagy 6 éve megy egy McDonald's darab, ami nem nagyon sokat megy, de valahogy nem, szintén egy varró szövegről van szó, de nem nagyon tud elromlani, mert a közlésnek remélem, hogy a formája, vagy az a közös munka, amit mi beletettünk, az egyszerűen húzza oda az embereket.
Az közhelyszámba megy, hogy a színházi szakmában szekértáborok vannak, de a közönségen belül is lehetnek szekértáborok, ahogy említetted, hogy ki hova jár?
Hát igen, igen. De hát ez rendben van így, vagy jól van így, vagy nem tudom. Nem nagyon keverednek ezek a szekértáborok, és én azt gondolom, hogy nem is jó innen gondolkozni. Mondtam az elején, hogy nem szeretek tartozni, ami nem azt jelenti, hogy nem a katonához tartozom, de szekértáborhoz nem. Tehát nem az dönti el, hogy melyik színházba rendezel, hogy érvényes-e, amit gondolsz, hanem az, hogy érvényes-e, amit gondolsz. Csinálni esetleg nem tudsz olyan körülmények között, vagy ami azért praktikus szempontból fontos, nem tudsz olyan színvonalon dolgozni, mint mondjuk a katonába. De az agyad, ha rendben van, akkor a nagy baj nem tud lenni.
Mit jelent egyébként színpadon vagy filmen a siker, vagy mondjuk a te számodra mit jelent a siker? Van ennek valamilyen belső mértékegysége, vagy azért díjak, szakmai elismerések nagyjából kijelölik ezt az utat?
Hát iszonyatosan jók a díjak és a szakmai elismerések aznapig érvényesek, vagy nem hazudnék, azt mondanám, hogy ez nem fontos és nem jelent örömet, de bánatot nem jelent, meg azt is gondolom, hogy illetve észre is veszem magamon, hogy szerencsére túl vagyok ezeken. Tehát azért mondom, hogy szerencsére, mert a díj az egy adható dolog, amit meg lehet kapni, és az embert valamilyen szinten egy kicsit megrázza, jó értelemben, de közben az a döntő, hogyha bemész az előadásodra, egy est és rá belenézel, akkor meg tudod-e nézni. Meg, hogy egyáltalán van-e munkád, ezek a fő irányok, és ezek a fő díjak. Egyébként az úgynevezett sikerszakmában, mint a filmezés, ott egy filmnek, tehát egy teljesen más jellegű, noha ugyanaz az eredője, de mégis egy teljesen más jellegű hordozónak az egész ügyéhez hozzátartozik, hogy sikeres legyen. Mi most a mai világban, de erről muszáj, hogy ezt mondjam, megint ezt a rettenetes kifejezést, de úgy az internet világában azért sokkal nagyobb híre van bárminek, és az a hír sokkal közelebb van a valóságos hírrel, hír szerkesztéshez, amit az emberek egymásnak mondanak. Régen szájhagyománynak hívtuk ezt, ugye egy televízió volt, és valami lement este, ami jó volt, akkor érdemes volt busszal menni másnap, mert arról beszéltek az emberek. Most ezt az internet átvette, és sokkal inkább terjedt akkor is a szájhagyomány útján, hogy mi milyen és mi fontos. Tulajdonképpen a milyenség az nem is biztos, hogy számít az, hogy érdekli az embereket, azt meg lehetett tudni.
Egy érintőleges mondat erejéig a sikerhez visszatérve, válhat egyébként olyasfajta nehézkedési erővé is egy siker, mint mondjuk a Megáll az idő esetében, ami már folyamatosan a pályádon egyfajta viszonyítási pont.
Nekem van egy erős fogadalmam pár éve, hogy,
igen, nem, hogy erről nem
megyek többet. Nem megyek többet. Ott egy nagyon megható és megrázó találkozás 20-valány évvel a film után volt egy vetítés egy pesti moziba, ahol az volt a... Én nem tudtam, hogy a szervezők ezt hogy csináltak, hogy kiderült, hogy van Megáll az idő klub, és akkor a nézők között... aki megmondta, hogy melyik percből származik a mondat, aki valamit, stb. Van ilyen idő van klub is, van Vászka klub is, ezek csodálatos dolgok, ehhez az internet kell. Valahogy ezt én nem sikernek gondolom. Persze, hogy fontos a siker, borzalmasan fontos. Ugye? Nem sikernek gondolom, azt mondta a Géza Bereményi, akivel ezt a forgatókönyvet készítettük, hogy majd az idő eldönti, hogy mi lesz ezzel a filmmel. És az idő ezt döntötte, tehát ezt forogta ki az idő, hogy még mindig érdekes, valóban szerencsés csillagzat alatt született, és azt gondolom, hogy egy fiatal rendező, vagy alkotópár, vagy színészek életében több nagyon fontos korszak, tehát az 56-tól a 68-on keresztül a saját személyes történeteink valahogy összeálltak egy ilyen toposszá, és ez nagyon jó érzés. Nem szeretnék ebbe benne maradni. De úgy érzem, hogy nem is maradtam benne. Ugyanakkor borzasztó jó, hogy ez nem is itt érdekes, csak hogy a tömjént egy kicsit nyomjam. 2 éve vagy 3 éve voltam a lányommal Amerikában, és bementünk egy ilyen kölcsönzőbe, és föl kellett iratkozni egy listára, hogy majd fölhívnak telefonon, vagy küldenek egy e-mailt, hogyha visszahozzák a filmet, mert nincs bent, nem tudom hány kópia van belőle. Ami azért is érdekes, mert törvényesen még soha nem adták el Amerikába azt a filmet, hanem az valami kalóz módon került ki, illetve úgy került ki, hogy a 72. utcába, a 72. cinemába 72 hétig játszották, tehát azért is erre emlékeznek az emberek, tehát kimondod ezt a címet, de ez egy közösségnek a terméke, tehát a filmezésbe is, mint a színházba is, sose lehet azt mondani, hogy legalábbis én nem szeretem, azt mondják, hogy ez a filmed, meg a darabod, meg a nem tudom mi, mert ez nagyon sok embernek a közös melója, de hát azért persze, hogy örülök. Ez egyfajta siker, amin túl vagyunk. Hála Istennek most másfajta sikerek vannak, sokkal inkább lehetőség van, tehát nem kell illegálisan kikerülni egy filmnek, és nem lehet megtenni, hogy bizonyos fesztiválokra bizonyos filmek nem jutnak el, mert ez az érdeke a filmvilágnak, sőt, utána is nyúlnak az értékes dolgoknak, és hála Istennek ebből a szempontból sok jó történik a magyar filmmel.
Akkor beszéljünk azért ezekről a történésekről, hiszen ugye van már két Oscar-díjunk az elmúlt három évben, most egészen közel kerültünk egy harmadik Oscar-díjhoz.
Hát én azt remélem, hogy az meg lesz az a harmadik is, de csak azért mondom, mert az első perctől fogva, tehát ezek a háziasszony mondatok, vagy nagymamai mondatok egyszerűen nem tudom honnan nekem is előjöttek, mikor Ildikó filmjét egy bizonyos stádiumában láttam, hogy volt egy ilyen konzultáció, és ott láttam, és azt gondoltam, hogy ennek ez olyan résbe talál be megint, ami teljesen egyenes út. Tehát nem lehet, ez a csodálatos egyébként a színházakban is, meg a filmekben, csak oda kell, hogy jusson a kapuba, többit megcsinálja magának a film, ha jó a film. És ez a testről és a lélektől valami nagyon szar világban, ami most van, egy olyan résbe talál be, hogy semmi migráns, semmi politika, semmi Kelet-Európa, semmi nyugat, hanem valami olyan, ami a lényege egyébként a művészetnek, ha úgy tetszik, hogy pont a szívbe megy. És még jó film is, tehát ez nagyon fontos, ez az utolsó mondat, tehát a Nemes Jeles féle film az nem egyszerűen fontos film a holokausztról, olyan emberek csinálták, akik nem vettek részt, és mégiscsak, vagy nem közvet, és mégiscsak azt gondoljuk, hogy ilyennek kellett lenni, és borzasztóan a szívbe megy egyből, és nincs vita. Tehát nem az van, hogy amire mi egyébként idomítva vagyunk, hogy na, mi oszkárdés filmet, hú, tök vizé táncolnak, meg puszilóznak benne végig, hanem tényleg mindenfajta előítéletet és ellenállást legyőzően, ami nagyon ritka, pláne filmeknél. Mert amiről azt mondjuk, hogy jó film, az is mindig nyafogás, mert csomó embernek nem tetszik, meg nem tudom. Ez egyik se olyan. Se a Jeles film, se a Ildikó film, hanem egyszerűen jó filmek, és tök mindegy már, hogy kiről van szó. Természetesen ez nagy személyes siker is, aminek nagy szüksége van mindenkinek, de főleg a magyar filmnek. De azért ezek filmek, amik iszonyatos erővel csinálják saját maguknak az utat.
Most itt vannak ezek a nemzetközi díjak, külföldi fesztivál sikerek, a másik oldalon pedig ott van egy egészen imponáló számokat mutató nézettség, tehát több film van, ami 100 000-es nézőszám fölött van. Hogyan látod most a magyar filmgyártásnak a helyzetét? Hogyan látod olyan rendezőként, aki, ahogy a bevezetőben említettük, 15 éve nem készített nagy játékfilmet?
Nem, csak 10, de nem érdekes.
De moziba kerüljön, az a magyar szépség volt nagy játékfilmként az utolsó. Tudom,
nem
hogy
tudom,
volt
lehet, hogy 15, nem tudom, nem tartom számon. Egy bizonyos...
Az ugye 2003-as volt, igen. Most 2018-on. Igen. Na de mindegy, de szóval nem a hosszú ideje.
Jó. Igen. Akkor is nehézségeim voltak, nyilván ez a alkatomból is következik, meg az igényessége. Akkor is nehézségeim voltak egy film áttolásával, amikor nagyon ment a szekér mindig, és ez mindig egyre nehezebb.
De ez miben áll, hogy kilincselni kellene, kijárni kellene, előszobákban üldögélni, nem vagy ehhez elég ügyes, engedelmes? Mi?
Hát engedelmes semmiképp nem vagyok, nem is szeretnék lenni, mert nem az a dolgom, de ügyes nem vagyok, és simulékony se vagyok. Nagyon erősen hiszek abba, hogy amit az előbb mondtam, hogy ami egyébként a megáll az idővel is történt, hogy bizonyos értelemben ugye áttörte a film, nem én törtem át azokat.
Tehát ahhoz el kell készülni.
Hát ahhoz el kell készülni, és ebben az elkészülésben ehhez tartozó smiley-ban nem vagyok jó. Ha rajtam múlna, betiltanám azt a gombot, amit mindig küldezgetnek egymásnak az ember, mert valami helyet van, azt gondolom, hogy most is valami helyet van, az az egyetlen hely, ahova filmet lehet vinni, vagy forgatókönyvet lehet vinni, ez hosszú-hosszú időn keresztül botrányosan rosszul esett, hogy ezt meg lehet tenni. Én nem is tudtam, a szakmának sincs szerintem egymásról jó véleménye, ezzel én is így vagyok. Nem hittem el, hogy meg tud történni, hogy egy ilyen egyablakos rendszer jön létre. Sokáig nem engedtem magamnak azt a hangot meg, hogy az ördöggel is kell cimborálni ahhoz, hogy az embernek filmje legyen.
De ki az ördög?
Mindig a pénz mindig az ördögnél van. Tehát igen. Andynek is megmondtam ezt. Nem is egyszer, egyébként ővel egyáltalán nem nehéz a kommunikáció, egy nagyon a maga világában egy rendkívül kreatív és tehetséges emberről van szó, valószínű azt a feladatot nagyon jól látja el, hogy be lehessen bizonyítani, hogy mire van igény. Én meg azt gondolom, hogy arra van igény, ami jó. És én nekem nem dolgom egyébként ezeket, amiket felsorolta nézőszámokat megítélni, nem is akarom megítélni. Nagyon sokféle film van, és ez nagyon fontos, hogy sokféle film legyen, de abban legyen bele az a félesség is, ahogy mi gondolkodunk. Akár azok a fiatalok, akik végeznek a főiskolán évről évre, vagy egyetemen évről évre, és ebből a szempontból az én szorzóm se rosszabb, mint a film alapé, tehát az én tanítványaim közül náluk is minden évben egy vagy kettő elég jó, ha nem is nézőszámba kifejezhetően, de elég kvalitásosan termel. Tehát ezt valahogy kéne tudni kezelni ezt az ügyet, de most ez félre van téve, ez a dolog, nem mondanám harci bárnak, mert ha harc lenne, az sokkal tisztább dolog lenne, de nem harc van, hanem valamiféle nyáladzás van, vagy papírok tologatása, forgatókönyvnek hívott izék tologatása, de most éppen a finishben vagyok, és nagyon remélem, hogy elég meggyőzőek vagyunk egymás számára. Tehát a film alap is nyitott.
Tehát van egy forgatókönyv, ami ott van?
Most a sok közül egy éppen ott van. Megpróbálnám utolérni magamat ebben a dologban. Nem utolsó sorban például éppen a magyar film hírét most nagyon fényező és csillogtató barátaim vagy munkatársaim unszolására. Ez a dolog ott van, és éppen azt várjuk, hogy ők is nyíljanak ki. Tehát, hogy várunk egy döntésre, hogy legyen film, és akkor talán ezt az egész dolgot másképp lehet nézni.
Hát akkor várjuk ezt a filmet. Gotár Péter rendező volt az elmúlt órában a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.